szeretteim, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet minnyájunk épülésére olvasok. A Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom a 16. fejezet 19. versét, 29. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Leülve hallgassátok. Tehát a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetét olvasom. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bár csak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve fölemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázár. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm-e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így válaszolt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Kedves testvéreim, ebben a gyülekezetben azt állítjuk, azt tapasztaljuk, azt valljuk, hogy nem a tudomány helyett szólal meg az ige, hanem a tudomány után, a tudomány mögött. És ez áll a teológiai tudományra is. Nem lehet kikerülni a teológiai tudományt, és úgy venni az igét, ebben a gyülekezetben legalábbis ezt valljuk, mert van olyan fájdalmas tapasztalatunk, hogyha valaki következetesen kikerüli a gondolkozást a teológiai tudománynak az eredményeit, akkor igeként kínálgat valamit, ige gyanánt hirdet valamit, ami nem ige. Nekem az a meggyőződésem, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekeznünk kell odahatolni, visszahatolni a Biblia történeti valóságához, az eredeti szituációkhoz, a mostani szavak mögött, lehetőleg az eredeti szavakhoz, a mostani gondolatok mögött, az első eredeti gondolatokhoz igyekezni kell visszahatolni a hiteles történelmi valósághoz. Ez a teológiai tudománynak a feladata. És amikor oda elérkeztünk, akkor kell igazán elcsöndesedni, és figyelni, és várni, hogy mi az üzenet, mi az ige. Nem úgy van tehát, hogy a teológia az ige. A teológia utat egyenget az ige számára. És ismét mondom, ha ezt kihagyjuk, akkor félő, hogy olcsón igeként kínálgatunk valamit, ami nem ige. Na hát ezt az elméletet most mindjárt gyakorlatra is szeretném váltani, ezt a meggyőződésemet most ismét szeretném alkalmazni. Hallottunk egy történetet, jól ismert történet, ha akarjuk, szinte átugorhatjuk az egészet és közvetlenül vehetjük az üzeneteket, az igazságokat belőle. De ez nem az én módszerem. Azért most is arra hívlak titeket, hogy velem együtt járjatok végig egy utat. A teológiai tudománynak az útját, a nyelvészeti kutatások, történeti kutatások útját járjuk végig, úgy vegyük munkába ezt a történetet, és ha így elérkeztünk bizonyos történeti fölismerésekhez, utána oldjuk meg saruinkat szellemileg, utána tegyük le fegyvereinket, eszközeinket, gondolkozásunknak a saját tevékenységét is, és akkor figyeljünk, hogy e történeti valóságon át miféle üzenet érkezik hozzánk. Nos, ha a teológiai tudományoknak a segítségét igénybe vesszük, akkor először is az derül ki, hogy ez a hallott történet igazában két fejezetből áll. Két fejezetre tagolódik ez a történet. Az első fejezet önmagában kerek egész, aztán kiegészül egy második fejezettel. Az első fejezet a gazdag és Lázár története, a földi történet, amikor is a gazdag duskál, barátaival nagy lakomákat csap, és közben ott van az ajtaja előtt a béna, a koldus, akit oda tettek, aki szívesen megelégednék a morzsalékokkal, amik az asztalról lehullanak, és nem kapja. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a morzsa, ha itt is a történeti kutatásokat komolyan veszük, egyáltalán nem morzsát jelent. Ez csak érdekesség, ha de azt mondja be, hogy abban a régi világban nem ismerték a szalvéta című intézményt, hanem kenyér szeletekbe törülték a zsíros ujjukat, kezüket. És aztán ledobták azokat a kenyér darabokat, amikbe beletörülték a zsíros kezüket, és az a kutyák élet. Tehát az, hogy a morzsalékokkal beérte volna, az konkrét módon azt jelenti, hogy ott a lakmározás közben, ezt a kezükbe fogták a nagy csontokat, úgy rágták, ahogy a zsíros kezüket beletörülték a friss, száraz kenyérbe, azt eldobták, azzal bőven beérte volna. Na, ez csak egy kis részlet. Tehát a történet első fejezete ezt mutatja be, hogy a gazdag hogyan élt, és a kapuja előtt hogyan nélkülözött a koldus Lázár. Aztán meghal mind a kettő, és bepillantunk a másik világba, és ott látjuk Ábrahám kebelén a szegény nyomorultat Lázár, és a gazdagot a pokol tüzeiben égni, és aztán jön a második fejezet, amelyikben kialakul egy beszélgetés, de ez már a második rész. Tehát így képzeljük, hogy az első rész a gazdagnak és a Lázárnak a története a földön és a pokolban, vagy a mennyei világban, ahova Lázár került. Ha elgondolkozunk, ez önmagában egy egész. A gazdag szívtelen, a szegény szenved, meghalnak, megfordul a helyzet, a gazdag szenved, a szegény vigasztalódik, és kárpótlást talál a mennyei világban. Ez idáig egy teljesen kerek egész. Következik utána egy beszélgetés, ez a második fejezet, amelyikben ez a gazdag valamit kér Ábrahámtól, majd erre külön rátérünk, ez a második része a történetnek. Most ezt azért kell elkülöníteni egymástól, testvéreim, mert ez az első rész, tehát a gazdagnak és Lázárnak története önmagában, ez a kutatások szerint nem Jézus kitalálása, nem Jézus története, még csak nem is a zsidók világában született ez a történet, pontosan kinyomozható, hogy Egyiptomban. Egyiptomban tudva levően sokat foglalkoztak a halál kérdésével, az egyiptomi vallás gyakorlatilag a halál utáni, meg a földi élet kapcsolataival foglalkozott állandóan halott kultusz, tudjuk, piramisok, stb. Egyiptomot a halál utáni élet rendkívül érdekelte. A zsidókat ez nem nagyon érdekelte érdekes módon. Na tehát ez a történet Egyiptomban született. És még ezt is úgy kinyomozták, hogy az Alexandriában élő zsidók, akik ott 100 000 számra éltek és érintkezésbe kerültek az egyiptomi kultúrával, az alexandriai zsidók hozták haza Palesztinába a történetet, és ott egy kicsit átszínezték olyképpen, hogy a gazdag vámszedő és a szegény írástudó története lett belőle. És ez közkedvelt volt, közkeletű volt, közforgalomba volt, ezt mindenki ismerte, úgyhogy Jézus igazából utal ebben a történetben erre, amit mondom, mindenki ismert, tudott abban a világban, és hozzáfűzött valamit. Na, ha ezek az arányok vannak, akkor egész sereg új probléma vetődik fel. Tehát kiderül, hogy Egyiptomban keletkezett a történet, áthozták a zsidók, Jézus fölhasználta, és valamit hozzáfűzött. Azt hiszem, abban megegyezhetünk, ha ez így van, akkor a történetnek az igazi csattanója az, amit Jézus hozzáfűzött. Azt hiszem, ebben megegyezünk, hogy Jézus különféle történeteket, közmondásokat fölhasznált, megtörtént eseteket elmondott és tanulságot fűzött hozzájuk. Tehát Jézus kezében nyers anyag volt az egész világ, a verebek a háztetőn, vagy a lilium a réten, az asszony, aki dagaszt a teknőbe, és itt a minden nyers anyag volt a kezébe, amit fölhasznált, hogy mennyei igazságokat közöljön. Tehát most is egy ilyen helyzet van előttünk, hogy egy Egyiptomban született halotti történetet fölhasznál, hogy hozzáfűzve valami fontos igazságot mondjon el. Nagyon megrendítő ez a fölismerés, hogy tehát nem Jézus találta ki ezt a történetet, hanem egyszerűen csak idézett egy közszájon forgó történetet. Zavar ez titeket, testvéreit? És akkor most akkor ez már nem is ige, mivel hogy Egyiptomban keletkezett. Itt jönnek komoly teológiai kérdések. Hát elmondom röviden az én hitvallásat, ez már nem tudomány, amit most mondok, ez személyes hitvallás, de éppen ennek a történetnek a nyomán el kell mondanom, hogy másként gondolkozom ma már én is, mint 20-30 évvel ezelőtt. Akkoriban úgy gondolkoztam, hogy a vallásoknak a sötét éjszakájában egyszer csak fölragyogott a Krisztus csillaga, a Krisztus világossága. A többi mind tévedés, sőt esetleg démoni tudomány, a vallások nagy-nagy éjszakájába bevilágított Krisztus. És milyen jó, hogy mi ennek a Krisztusnak a fényében vagyunk. Ez volt 20-30 évvel ezelőtt a felfogásom, megváltozott, nem szégyellem megvallani, megváltozott, lényegesen megváltozott, és ma így látom, hogy az a bizonyos vallásoknak az égboltja, az nem egy sötét, csillagtalan éjszaka, hanem bizony abban vannak csillagok. A legcsodálatosabb a betlehemi csillag, ha már maradunk ennél a képnél. A legcsodálatosabb a betlehemi csillaga, Jézus Krisztus csillaga, amiben akkora erő van, hogy emberek fölkelnek, elindulnak, keresnek, mint ez a betlehemi csillaga történet szerint vezette a csillagtudósokat. Tehát ma úgy tekintem a vallások világát, hogy igenis Isten nem hagyta jeladás nélkül a többi népeket sem, hiszen ahhoz az Istenhez, akit most prédikálok néktek, ez a koncepció illik, azt hiszem összetudjátok mérni. Akit én most Istenként hirdetek, a Jézus Krisztus atyát, aki az egész világot üdvözíteni akarja, ahhoz az Istenhez ez a koncepció méltó, hogy nem hagyta a népeket egyedül. Adott a népeknek egy-egy csillagsugarat, egy-egy fénysugarat, a buddhista vallás, a kínaiak vallása, az iszlám csodálatos elemeket tartalmaz, és a kereszténységnek legfőbb ideje lenne megcsöndesedni, megalázkodni és elfogadni ezt a koncepciót, hogy nem volt egészen csillagtalan az az éjszaka, amiben a betlehemi csillag fölragyogott, hanem egy hatalmas új csillag ragyogott föl, a csillagokkal telitűzdel csodálatos emberi kultúra égboltján. És ha ez a koncepció van, akkor engem miért zavarna az, hogy ez a csillag Egyiptomban gyulladt ki? A gazdag és Lázár történetének az alapja. Miért zavarna? Hiszen sok egyéb bekerült a Bibliába, ami kint ragyogott föl, és úgy került be a Bibliába ez is. Egyáltalán nem zavar, éppen úgy ige, éppen úgy érvényes. Azért, mert Egyiptomban mondották el, a magában ebben a történetben lévő igazságok pontosan olyan kötelezőek, érvényesek, egyetemesek, mintha közvetlenül Jézus találta volna ki. De még egyszer mondom, az igazi csattanó a vége, amire majd rá fogok térni, az, amit Jézus hozzá tett, az a speciálisan keresztjén, az a krisztusi elem, ami a végén van, a második számú fejezetben. De hát az első fejezet független attól, hogy Egyiptomban született, olyan isteni igazságokat tartalmaz, amiket bizony jó lesz a szívünkre venni. Most nem megyek a részleteibe, mert ez tényleg néhány külön predikációt megérdemelne magában, ez az egyiptomi történet. Csak egy-két jelzés, hogy miről lehetne prédikálni, és hogy miről ajánlatos elmélkedni, testvéreim, odahaza. Az egyik az, hogy mennyi alkalmat szalasztunk el az életünkben, hogy milyen vakok vagyunk az élet dolgaiban. A gazdag él, dúskál a barátaival, és ott van a háza küszöbénél, a kapuja előtt ott van egy nyomorult ember, a kutyák megsajnálják és nyaldossák a sebeit, de az eldobott kenyér az nem jut el ő hozzá. Micsoda alkalmakat szalasztunk-e, milyen vakok vagyunk. Egyébként most az egész emberiség szalasztja el, az utolsó alkalmat azt hiszem. Az egész emberiség, mert most az emberiség így van, hogy a gazdagok és Lázár, és nem jut el a kenyér, amit eldobálnak, nem jut el hozzájuk. Na most erről nem beszélek, csak itt van egy félelmetes gondolat, azért, mert Egyiptomba született meg isteni gondolat. Vakok vagyunk, és hallatlanul, könnyelműen szalasztjuk el az alkalmakat, mondom most az emberiség az egy-két nemzedékre méretezett utolsó alkalmat, és egyenként pedig az egy életre méretezett alkalmakat elszalasztjuk. A másik igazság az, hogy mindenkinek megvan a maga Lázárja. A legszegényebb is gazdag bizonyos tekintetben, testvérek. Itt nincs olyan valaki, hogy én a szegény Lázár vagyok, gyertek és adjatok nekem. Nem igaz, testvér. Bizonyos értelemben a legszegényebb is gazdag és tudna adni, és mindegyikünknek megvan a Lázárja. És ebben az a döbbenetes, hogy mindegyikünknek van barátja, szerelme, szeretője, családja, gyereke, unoka, mindenféle kapcsolata van, és valahol van egy Lázár valaki. Valahol egészen közelbe, és ott dől el a sorsunk. Hallatlan mély igazság, testvéreim. Nem az, hogy a barátomnak hányszor adtam vacsorát, meg a rokonomnak, meg a feleségemnek, meg az unokámat mennyire szeretem. Mindegyik őtöknek van egy Lázárja, csak hát vakok vagyunk, és nem látjuk azt az egy Lázárt, akin fordul a sorsunk. Egy döbbenetes igazság, testvérek. Az az egy Lázár az dönti el a mi sorsunkat, hogy azt az egy Lázárt látjuk, vagy nem látjuk, könyörületesek, vagy könyörtelenek vagyunk. Az, hogy a baráti körben mennyit osztogatunk, nem számít, nem érdekes. Van egy Lázár, és ott minősül az életünk, és az Úristen ott minősíti az életünket, hogy az a Lázár, az hogy van, amit kapunk előtt. És még a harmadik gondolat, ez a Lázár, ez nem kért a szájával, ennek a léte, az egész egzisztenciája kért. Ami süketségünkre ez is jelent, hogy még a szavakat valahol itt-ott halljuk, de nem csak a szavak beszélnek, az egzisztencia, az egész lét beszél. Lehet, hogy valaki elegáns, tulajdonképpen anyagilag rendezett, ki van készítve, haja, kalapja, ruhája, minden, és kiabál a léte valami segítségért. Mire azt mondja, hát mit akar, hát van lakása, pénze, szép kalapja, ruhája, élje az életét. És közben Lázár. Lázár. Nos testvér, itt van például az igazság, hogy vannak emberek, akiknek a léte kiabál, ha volna hallásunk, hogy meghalljuk a lét segélykiáltását, a létnek a sikoltásait. Na mondom, ez az egyiptomi történet. Nagyon megszívlelendő, így nyugodtan kimondhatnám az ámen. Testvér, eredj csak és gondolkozzál az elszalasztott alkalmak fölött. Keresd meg, te vaksi ember, a közvetlen közeledbe levő saját Lázárodat. És ne a beszéd segély kiáltására figyelj csupán a létnek a rettenetes sebesültségeire, rettenetes árvaságára, rettenetes éhínségére. Mondom, ez az első része történetnek az egyiptomi rész. Isten igéje szerintem a nagy csillagos égboltnak egy távolabbi pontján kigyulladt csillag bekerült, hála Istennek, a Bibliába is. Jézus jónak találta arra, hogy fölidézze, mondja ő is. Nem abban a naivitásban, hogy a gazdag vámszedő és a szegény írástudó. Ebben már egy olyan vallásos előítélet, meg mindenféle volt. Ezt lehántotta Jézus. Egyszer egy gazdag ember, meg egy szegény ember. Na most jön a második része a történetnek, ami az igazán krisztusi ebben a történetben. Ez a bizonyos beszélgetés. Egyébként, hogy tényleg ez import cikk, nem a zsidók találták ki, és hogy valóban nem Jézus találta ki, hanem a zsidók közé importált történet. Az egyebek közt az is mutatja, hogy egyszer se kerül elő ez a név, hogy Isten. Nem szó Istenről ebben a történetben, csak Ábrahámról van szó. Nagyon érdekes, hogy így nosztrifikálták az egyiptomi történetet, hogy Ábrahám. Az, aki beszél, szinte Isten képviseli, Ábrahám kebelére, nem az Isten kebelére kerül, Ábrahám kebelére, és Ábrahám beszél. Tehát egy ilyen nosztrifikált, egy ilyen zsidóvá formál történet, ezt használja Jézus, és most jön a csattanója, egy beszélgetés. És itt, hát ezt szeretném szépen, ha tudnám elmondani, hogy itt mindjárt kiragyog Jézusnak a csodálatos antropológiája ebben a második részben. Hogy Jézus azért milyen gyönyörűségesen, csodálatosan, üdvösségesen nézett az emberre. Jézus megállapítja, hogy ez a pokol fajzatja, ez a szívtelen, ilyen-olyan gazdag, aki megérdemli a sorsát, erről kiderül, hogy még ebben is van szeretet. Ez Jézus antropológiája. A sorsa a megérdemelt pokol, de ott kiderül, hogy azért ez is ember volt, és ott a pokol gyötrelmeiben nem csak az jut eszébe, hogy de jó lenne ez a nyomorút egy kicsit a égő, kiszáradt nyelvemet megnedvesíteni az ujjával, hanem a testvérei eszébe jutnak. Hogy jó, atyám, én megérdemlem a sorsomat, itt vagyok, nincs segítség számomra, de van még 5 testvérem. Mondom, mielőtt a részletekbe mennénk, egy kicsit áhítattal álljunk meg Jézus előtt, akinek ez volt az antropológiája. Hogy az, aki megérdemelten a pokolban van, mert ilyen-olyan volt, egyszer csak ott abban a rettenetes tűzben, egyszer csak előjön a létének mélységéből valami, amiről ő maga se tudott, amire nem figyelt. És a földi életében is szólhatott volna az 5 testvérének, meg csinálta volna másképp. De mindegy, Jézus antropológiája az, hogy aki megérdemli a kárhozatot, a poklot, igazában ott, abban a gyötrelemben még mindig az ember létének valami szikrája, valami szépsége csillan elő. Mi a folytatás, azt nem tudjuk. Isten dolga. De Jézus így nézi az embert, és valószínűleg ilyen az ember tényleg. Hiszen aki a földi pokolba kerül hellyel közzel, abból is meglepő módon jönnek elő olyan humán vonások, amiket sose gyanítottunk benne, amíg csak a bőség meg a lakmározás volt. csodálatos mélységek vannak az emberben, és lehet, hogy a pokolban jön elő igazán az utolsó mélység. És innen, amikor ott előjön, akkor az derül, hogy Atyám, van 5 testvérem, és segítsünk azokon. Segítsünk azokon, hát hogy segítsünk azokon? Tulajdonképpen megjelenik a felelősségét, hogy jaj, ide ne jussanak azok is, ahol én vagyok. De mit lehetne ennek érdekében tenni? Igazából egy evangelizációs párbeszéd folyik. Hát ez borzasztó, az emberek ide jutnak, csináljunk olyan, hogy ne jussanak ide. És erre azt mondja Ábrahám, itt már igazán Jézus beszél, Ábrahám szájába adja a saját. Tehát, hogy hát van Mózesük és van próféták, hát megvan az isteni út. Erre az azt mondja, hogy nem, nem, ez nehézkes, ez nem jó módszer. Egy, így mondhatnám, kritika az alvilágból, az Isten módszereit illetően. Hogy igen, evangelizálni kell, de nem jó módszer ez, hogy beszélünk, beszélünk, Mózes, próféták, Biblia, hanem a halottak, jöjjenek a halottak, a kárhozottak. Majd akkor megtérnek az emberek. Kritika az alvilágból. Mi is készülünk evangelizációra. Jó az a módszer, hogy mi csináljuk. Nincs igaz ennek az embernek, hogy jöjjenek a halottak. Azok tudnak beszélni, hogy mi van az élet után. És azt mondja még egyszer Ábrám, hogy nem. Ha Mózesre, prófétákra, igére, az Isten szavára nem hallgatnak, akkor arra se fognak hallgatni, ha valaki a halottak közül jön elő. Na hát így van ehhez, testvéreim. Itt egy kicsit gondolkozzunk még, mert első hallásra azt mondja, hogy nem, hát azért hatásosabb volna, ha egy halott jönne elő. Az hatásosabb volna, mint itt egy szegény prédikátor erőlködik, hogy emberek, hát változzatok meg. Hát egy halott az jobban el tudná végezni, így gondoljuk. De tényleg így van, testvéreim. Gondolkozzunk ezzel, mert egy komoly téma. Az embereken segíteni kell, evangelizáljunk. Elég az, hogy csak beszélünk, nem az kellene, hogy a halottak jöjjenek elő, és ők figyelmeztessenek. Na testvéreim, most egy kicsit gondolkozzál reálisan. Ha ma éjjel, nem akarom, hogy itt most hátborzongató gondolatok kínozzanak meg, de azért gondolkozzál, ha ma éjjel, miközben édesen elszendered el, egyszer csak egy halott megjelenik előtted. Mi a következménye ennek? Vagy egy hitetlen, egy ilyen fajta ember, aki eszik, iszik, éli az életét, törődik is Istennel, saját lelkével. Ha egy ilyen ember előtt éjszaka egyszer csak megjelenik egy halott, mi lesz akkor? Hát ideg összeomlás valószínűleg, nem? Ha az igazán megrázó átérés, abból ideg összeomlás lesz. Kórházba kerül, jönnek az orvosok, szépen kigyógyítják. Pszichiáterek megmagyarázzák, hogy no, hát azért hát itt valami túlfeszültség, nem kell annyit dolgozni, meg kicsit pihenni kell, meg törődni kell a jó levegővel. És az ideg összeomlásból szépen kigyógyítják. Ez az egyik lehetőség, nem? A másik lehetőség az, hogy megrendül valaki, és ilyettébe szétosztja a vagyonát gyorsan. Na, és akkor az Isten boldog, hogy na most ez sikerült. Erre törekszik az Isten, hogy ilyettében szétosztja valaki a vagyonát. Hát lehet, hogy egyháznak ez elegendő lenne, hogyha az emberek ilyettükbe vallásossá, ennek meg ilyettükbe. És van is olyan evangelizáció, amelyik azt mondja, hogy ilyettébe térjen meg az ember, mert mi fenyeget. Hát itt nem lesz ilyen evangelizáció. Garantálhatom, hogy ilyettibe valaki megtérjen. És hiszem azt, hogy az Istennek se lenne kedves, ha valaki ilyettibe szétosztaná gyorsan a vagyont. Mert mi a lényeg, testvérek? Most jussunk el a Jézus gondolatának a lényegéhez. A lényeg az, testvéreim, hogy az emberek fokozatosan kiépítenek egy rendszert maguknak, egy viselkedésrendszert, egy gondolkodási rendszert, egy pénzkezelési rendszert, hogy ezt a pénzt így osztom, így szorzom, így teszem el, így adom. Egy életviteli rendszer kialakul, és ez megmerevedik, ez egy zárt rendszer lesz. Ennek a gazdagnak is volt egy zárt rendszere, nem számít ez a Lázár, a barátaim számítak, együnk, ígyunk, van rá, telik rá, együnk. Egy rendszere volt. Na most, mi az Isten gondolata? Az, hogy egy hatalmas ütést mér erre a rendszerre, hogy az széthulljon, vagy pedig belülről akarja föloldani azt a rendszert. Ha a halott megjelenik, az egy hatalmas ütést adhat a rendszerre, esetleg széttörik az a rendszer, nem kedves az Istennek. Amennyire én ismerem az Istent, ez nem kell neki. Ez kevés. Az, hogy egy ütés szétzúzza azt a rendszert, az kevés. Az Isten gondolat az, hogy belülről, apránként föloldani azt a rendszert. Belülről, csöndesen. Egy igével, egy másik igével, hogy az egész gondolkodás a gyökerétől kezdve szép, csöndesen önként, szabadságban, eszmélődéseknek a tömkelegében, időnek a rendjében, talán évtizedek alatt belülről föloldódjék a rendszer, és ami egészen új legyen helyette. Ehhez való az, hogy Mózes és a próféták, Jézus Krisztus, a Biblia, az evangelizáció úgy, ahogy mi szeretnénk tartani, belülről föllazítani az ember rendszerét. Mérlegeljétek ezt, ha ma éjjel megjelenik egy halott, az egy nagy ütést tesz a rendszerre, akár összetörik, az is rossz, akár nem törik össze, az is rossz. Nem segít. Tehát az emberiség evangelizációjának az útja nem az, hogy tömeges spiritista szeánszokat tartunk, és megidézzük az embereket. Ez egy külön téma, most erről nem szól, hogy van, nincs, lehet, nincs, szabad, nem szabad. Az Úristennek nem ez a módszere, ez a történet világosan mondja, és ez aztán igazán Jézusnak az ipsissima voxa, a legsajátabb szava, az igazi gondolata, hogy igenis nem. Most már nem beszélek, hogy betagolódik ez a történet igazából egy nagyobb probléma körbe. Tudik, állandóan jelt követeltek Jézustól, hogy majd ha jelt mutat, majd ha csodajel, villámlás, földindulás, akkor hisznek. Ebbe a problémakörbe tartozik azt mondani, hogy nem, se olyan jel, se ilyen jel, se halottak, az ige az egyetlen. És eltölte minket az az öröm testvéreim, hogy például, ha most valami ilyen kicsikét az igéből megértettünk, az nagyobb ajándék, mint hogyha egy halott megjelenne éjszaka. Akár egy kedves halott, de még inkább egy borzasztó halott. Nagyobb ajándék az ige, mint az, hogyha valaki a túlmani világból jön és egy ütés mér a mi rendszerünkre. Az igében Isten csöndesen belülről oldozgat, engedd ezt a módszert, fogadd el, és áldjuk Istent, hogy ez az ő módszere, ez méltó Istenhez.